Köszöntelek benneteket szeretettel én is, és áldott, békés Krisztus ünnepet kívánok, ami még van belőle, és ami hatással lehet esetleg az életünkre hosszú távon is. Gyakran úgy van, hogy az emberek nem nagyon tudják, hogy mi történt valójában Betlehemben, hanem ezekből a betlehemes képekből. Én is elmentem néhány mellett a héten, biztos ti is, hol az egyik templom előtt, hol a másik főtéren, és akkor így vannak, akik abból úgy összegyűjtik az információkat, hogy mit tudom én, ott voltak ilyen állatok, lihegtek, nagyon fagyos tél volt, hát nem tudom, ha ma elmenne valaki mondjuk Izraelbe, mennyire lenne fagyos tél, hát egyáltalán nem, de például összerakják a pásztorokat a napkeleti bölcsekkel, akik között azért ott nem volt találkozás, a kettő között jelentős különbség volt az odaérkezésben, de ez egy másik téma. Szóval sokszor valahogy ezekből a kis összeállított tákolmányokból, amit egyik keresztény gondol, abból építi föl a másik magának a képet. Nem tudom kihagyni, jó? Egy fiúcska otthon írt egy levelet, azért kezdi, drága Jézus. Ezt az adventi hírnököt elrakom minden, mindig azt hiszem, hogy olvasnom kell. Kezd írni, drága Jézus, kérlek, hogy mindent, amit a listára felírtam, hozzá el nekem. Tudod, hogy egész évben jó fiú voltam. Mondjuk Brian, most nincs itt, ugye Brian? Itt vagy? Brian, legyen Brian. Aztán egy kicsit gondolkodott rajta, hogy hát azért ez nem teljesen jó, úgyhogy az egész évben úgy kikaparta, és beírta helyette, hogy 6 hónapon át jó fiú volt. Aztán csak átott egy darabig, hát azért Jézus mégis mindent lát, meg mindent tud. Lement minden esetre 2 hétig, és amikor a 2 hétnél tartott, akkor így nézett körbe, még a lakásban nézett, és észrevette azt a kis családi betlehemest. Oda ment, kivette Máriát, zsebre tette. Drága Jézus, ha újra szeretnéd látni az édesanyádat... Boldog karácsonyt! De nem ezt csináljuk néha. Egyébként. Nem ezt csináljuk néha. Csak ez így nagyon vicces, igen. Igen. De azért valami igazsága van. Szeretném majd kicsit azt a Jézust nézni, meg azt a csodálatos mennyei atyát, akinek olyan szeretetteljes, olyan irgalmas szíve van, amit el se tudom képzelni. Azt énekeltük egy ponton, hogy Isten, találkoznod kell Isten szeme fényével. Annyira szeretem ezt a magyar kifejezést egyébként. Isten szemefénye. Hát az Úr Jézus mindenképpen Isten szemefénye volt földi élete során is. Akármilyen nehéz, nyomorúságos helyzeteken ment is keresztül. És van olyan pont, ahol Isten a saját népének mondja, így mondja, hogy aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Tudjátok, hol van? Megkeresitek majd. Most már Google a barátom dobja. Ez így van benne a Bibliában. Aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Szeretnék a szolgálatom elején egy igét felolvasni Mikeás könyvéből. Ki fogom vetíteni mindjárt, hogy könnyen követhető legyen, de ezt akár ki is kereshetitek. Tudom, hogy egy icipici könyv nem is olyan könnyű megtalálni, de az van valahol, hogy ne vessétek meg a kicsin kezdetet. Sokszor nagyszerű, csodálatos, fantasztikus dolgok vannak belecsomagolva egész kicsibe. Nem csak Mikeás könyve egy kicsi könyv a többi között, mert viszonylag rövid, hanem amit ott benne mond, az is kicsi. Te pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba. Kicsi könyv, kicsi település és egy kicsi emberi lény. de valami különleges csoda belecsomagolva. És bár Betlehemben született meg, ezt mindegyikünk tudja, de az ő története, az ő lényének az nem ott kezdődik, visszanyúlik az örökké valóságba. Amit János az evangélium a legelején így fejez ki, hogy kezdetben volt az ige, és Istennél volt az ige, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt, és semmi sem lett nélküle, ami lett. Krisztus az örökké valóságból érkezett, nem Betlehemben kezdődött az ő élete és a története. Visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba. Tehát ma róla szeretnék úgy beszélni, ahogyan az Ószövetség mutatja néhány pontján. Tudom, vannak, akik azt mondják, hogy nekem nehéz olvasmány az Ószövetség. Az utóbbi hónapokban is többször találkoztam kollégámmal a munkahelyen, aki megszólított és azt mondta, nem is számítottam rá, azt mondta, hogy olvasom az Ószövetséget, de nem értem. Ráadásul Uzza történetét olvasta, amikor hozzákapott a szövetség ládájához. Nem baj, akkor beszélgessünk. 3 órát beszélgettünk. Ez ilyen központi helyen volt? Ennyire fontos volt az a szövetség ládája? Na most kezdem érteni. Ha igazán érteni akarod az Ószövetséget, akkor Jézus hozzá a kulcs. Az Úr Jézus nélkül az ószövetségi történetek beteljesületlen proféciák lennének, de majd mutatom, hogy beteljesült proféciák sora, érthetetlen törvények, vagy vallási szertartásoknak a rendje. Biztatlak téged, ha úgy vagy vele, hogy olvasom a Szentírásból az ószövetségi részt is, de nem értem, akkor menj vissza és keresd benne Jézust. Magyarországnak minden kicsi településéből van legalább egy utca, amelyik előbb-utóbb Budapestre ér. Az Ószövetségből is, mindenhonnan, valahogy. Itt Mikeás proféta, körülbelül Ézsaiásnak volt a kortársa, az azt jelenti nagyjából 700 évvel az Úr Jézus földi jövetel előtt, ilyen világosan, Betlehemből, nem akárhonnan, Betlehemből. Szeretnék mutatni néhány képet Jézusról, de először elmondanám róla azt, hogy ő például, ezt mondta egy beszélgetésben a nagyon képzett vallási vezetőknek. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot. Ezt ő maga mondta. Akkor még nem volt új szövetség megírva. Tehát itt az ószövetségi iratokról beszél. Azok rólam tesznek bizonyságot. Később, feltámadása után, a tanítványaival való találkozáskor ezt mondja, és Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve Jézus elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Jaj, de szerettem volna ott lenni. Amikor az Úr Jézus maga magyarázza az Ószövetségben mindazt, ami róla szól. Kár, hogy nincs róla egy hangfelvétel, sokkal jobb lenne ennél, ami most zajlik. Majd így szólt hozzájuk, ugyanaznap este beszélgetésben, ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam, be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam. Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Ez az Ószövetségnek az összefoglalása 3 kifejezésben. Tehát ő maga is azt mondta, hogy az Ószövetség rólam tesz bizonyságot. Róla beszél az Ószövetség. Tehát, szeretnék, ezt még nem mindjárt. Szeretném mondani, hogy az Ószövetség idejében talán tudjátok, hogy 3 tisztség volt, akiket felkentek. Melyik volt az a 3 Izrael népében? Király? Pap? Proféta, igen. Ezt a 3 kenték fel olajjal, különleges isteni kenettel, valahogy a Szentlélek kegyelmi kiáradásának a képeként is. Királyt, prófétát és papot. Ez a három valahogy azt is jelképezi, amire nekünk mérhetetlenül nagy szükségünk van. A proféta az, aki Istentől megkapja a világos útmutatást és a vezetést, Istenről ad olyan kijelentést, aminek ereje, tekintélye, világossága van. A pap az, aki oda viszi a bűneinkért, vagy vitte a bűneikért az áldozatot az Isten elé, és ezzel valami megoldást hozott. A király pedig az, aki tekintéllyel, hatalommal tud uralkodni, helyesen, Isten szerinti módon. A lelkünk legnagyobb igénye erre van, Istentől való egyenes tiszta szóra. A bűneinknek az elrendezésére, isteni módon, és valami istenes uralkodóról fölöttünk. Az Úr Jézus valahogy ezt a hármat egy személyben betöltötte, pedig ilyen soha nem volt. Talán az Ószövetséget kutatók is olvasták, hogy lehet, hogy a messiás, a megígért megváltó, a felkent szabadító, pap is, király is, meg proféta is, hogy lehet, három lesz majd belőle? Nem, benne mind a három. Nézzétek csak néhány képet, egy ilyen előképeket villantanék csak, akik egy kicsit jobban ismerik, tudják. Ádám volt az első ember, vagy az első Ádám. Az Úr Jézus az utolsó, a tökéletes. Az Ádám az előképe volt neki. Az Úr Jézus proféta volt, mint például Mózes. Mózes maga mondta ezt róla. Az Úr Jézus pap volt, mint Áron, sőt, még annál is jobb. Melkisédek rendjese szerint, nem öröklés útján. Most hosszú lenne ezeket bővebben mondani. Az Úr Jézus győztes volt, győztes a harcban, mint mondjuk Józsué. Ha az ő történetét olvasod. Az Úr Jézus áldozattá lett, mint mondjuk Izsák, vagy még inkább az áldozati bárány, amelyik Izsák helyett oda került. Az Úr Jézus király, sokkal tökéletesebb, de király, mint mondjuk Dávid. Látjátok, csak egy villanás, egy kis előképek belőle. Hogyha az Ószövetséget közelről olvassuk, de egy picit hátrébb lépünk, megláthatjuk benne Jézus arcát. Ebben segít az Új Szövetség, ezt én értem. Jézus bölcs tanácsadó, mint például Salamon. Igen, akkor erre is válaszoljatok. Az atya szeretett fia, akit a testvérei megvetettek, mégis ő gondoskodott a kenyérről. Hasonlít? Mint József, ti is tudjátok. Segít nekünk a szövetségládát megérteni, mert ő benne. Ő az irgalmasság széke a szentélyben, ahova oda lehetett menekülni. A manna az égből, Jézus a húsvéti bárány. Az Isten báránya, aki elveszi, a bűnbak, aki elveszi a világ bűnét. Ő Júda oroszlánya. Látjátok a sok-sok képet Jézusról az Ószövetségben, akinek nem volt szép alakja, sem kedvessége, és mégis nagyon-nagyon drága. Az ő neve Jézus, ahogy mi mondjuk. Ha olvasod a Bibliát, de nem érted meg, nem látod benne az Ószövetségbe Jézust, menj vissza, olvasd még egyszer. Tehát ezek csak képek róla, amiket előképként meg lehet róla látni. Most szeretnék ugyanarról a Jézusról, aki Betlehemben olyan icipici babának tűnik, kiszolgáltatottnak, az ószövetségi proféciákból néhányat megmutatni. Az első itt van, amit már előbb kivetítettem. A bűnbeesés után Isten már elmondta előre. Kígyónak mondja, ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Várták, hogy eljön, lehet, hogy már Ábelnél. Ezt várták, hogy ő lesz az majd, aki a fejére tapos. A kígyónak, az ősi kígyónak, a sátánnak. Itt, ahogy majd haladok előre, fogjátok látni, ez egy olyan, mint amikor egyre jobban beszűkül a fókusz, egészen koncentráltan pontosan valakire valahol. Itt még azt mondhatjuk, hogy mivel asszonytól született, ezért az emberi fajból kell lennie. Hát, így aztán minden angyal kiesett a megváltásnak a munkájából. Nem lehet megváltó. Minden állat kiesett, maradt az ember. Mielőtt tovább folytatom, elmondanék egy hasonlatot. Valamikor, amikor Gabikával kezdtünk ismerkedni, ő Erdélyben, én meg itt Magyarországon, megpróbáltam felhívni telefonon, akkor Ott kezdődött, hogy felvettem a telefont, és beírtam a 00-t. Ezzel mindenki kipatyogott más, akinek nincs telefonja, már csak a 6 milliárd, akkori 6 milliárdból csak az lehetett, akinek van telefonja. Tovább megyek, és beírtam a 40-es hívószámot. Ez azt jelenti, hogy Magyarországnak annyi, meg a környező többinek is, meg az Egyesült Államoknak is maradt Románia, fókuszáltan csak Románia. Utána beírtam a 67-es körzet hívószámot, az pedig azt jelenti, hogy Háromszék ott, Sepsiszentgyörgy környékén azok a hívószámok. Tehát már Romániából is mindenki más kiesett. És utána kezdtem pötyögtetni a maradék 6 számot, és azzal egyre szűkült a kör, és a végén felvette a telefont, és megismertem a drága hangját. Édes kicsikém. Ez, amit most a Bibliával csinálok, ez ilyen, megmutatom, hogy hogyan húzta egyre szorosabbra Isten a fókuszt. Ha amit csinálok nem Istentől ihletet lenne, akkor az úgy is működne, nem, hogy fogom a telefont, találomra beírok egy csomó telefont, és mégis ő veszi föl. Hát ennek mennyi az esélye? Semmi. Szóval itt az első. Az emberiségből kell, hogy jöjjön a megváltó. Na, de az emberiség elfuserált egy csomó mindent az élete során, úgyhogy Isten ítéletével sújtotta a földet, jött az özönvíz, megmenekült benne Noé, meg a három fia, meg a feleségek. Na, de akkor a három fiúból melyik? Hogy ne csak az emberi faj, hanem az emberi fajnak egy része szűkül a fókusz jó esetben. Ti tudjátok melyik? És hogy hívták a három fiút? Sém, Hám, Jáfet. Igen. Na és melyik a három közül? Sém, igen. Egyszer így mondja Mózes első könyve. Ezután ezt mondta, áldott az Úr Sémnek Istene. Csak egy pont, ami ezen a ponton szűkül befelé. Na de sémiták azért még elég sokan voltak, úgyhogy ebből az egy részéből is Isten kiválasztott egy nemzetséget. Elhívott egy embert egész pontosan, tudjátok kit? Abrámot, vagy Ábrahámot, neki ugyanebben a könyvben szűkül a fókusz, látjátok? Nem akárki a sémiták közül, Ábrahám és a leszármazottai. Az Úr ezt mondta Abrámnak, menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek és megáldalak, nagyját teszem nevedet és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Na de Ábrahámnak volt két fia, vagy csak egy? Melyik a kettő? Az már hitben a sok fia. Sok, de mindjárt ott, akik testszül születtek, hogy volt az a kettő? Izmael és Izsák. Melyik volt az ígéret gyermeke? Izsák. Rajta keresztül megy tovább, most őt nem mutatom, de Izsáknak volt Jákob és Ézsau, melyik a kettő közül? Jákob. Nem az első szülött? De miért nem? Ézsau jött ki előbb, ikrek voltak ráadásul. Isten őt választotta, még meg se születtek, se jót, se rosszat nem tettek. Isten őt választotta. Itt például, tudjátok, hogy kinek a szájából idézem Istennek egy ígéretét? Ó, ki mondta? Igen. Hát nem gondoltam volna, hogy Lábánon keresztül, vagy Bálámon keresztül, de jót mondtál, igen. Bálámon keresztül mondta volna, de ezt Bálámon keresztül mondta Isten. Előszűkíti a fókuszt. Látom őt, de nem most. Szemlélem, bár nincs közel. Csillag jön fel Jákóbból. Jogar támad Izraelből. Egy emberi faj, egy bizonyos része, egy nemzetség, azon belül egy család. Jákob. Jákobnak Isten új nevet adott. Mi az új neve? Ha nem tudnánk, oda is oda van írva. Jákob, Izrael. Ismerős ugye a hírekből most is. Nem véletlen. Isten kiválasztott népe. Jákobból jogar támad Izraelből. Megyünk tovább, jó? Mert azért Jákobnak hány fia volt? 12. Aj, most akkor mit csinálunk? Akkor melyik lesz az? Melyiken keresztül megy a jogar a király? Tessék? Júda. A többiek kiestek a messiási vonalból. Lévi mondjuk a papi vonalból nem, meg Áron, meg Mózes jött utána, meg ott nagy emberek voltak még, de a messiási vonalból maradt Júda. Nem távozik el Júdából a jogar sem a kormánypálca térdei közül, míg eljön Siló, akinek engednek a népek. Júda törzséből. És Júda törzséből, hát egyet-kettőt azért ugrok, mindent nem szeretnék mutatni, de világosan van egy apa, akinek 7 vagy 8 fia volt. Múltkor majdnem összevesztünk rajta. 7 vagy 8 fia volt. Dávid az egyik a sok közül, a fiúk közül. Isai az apuka, vagy Jesse, többféleképpen szerepel a neve az Ószövetségben. De ott folytatódik. Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Isainak a fiai közül pedig egyetlen egy, Dávid. Tehát ott vagyunk az emberi fajnak egy részéből, egy nemzetség, azon belül egy család, és eljutunk egész egy, jaj, az oikosz, legyen az oikosz, jó, ez a házanépe, ez a egyik kedvenc görög szavam, persze ez még nem görög idő. De itt, és Dávidnak pedig ezt mondta, így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. De nem elég az, hogy Dávid családja. Dávid családjánál is beljebb kell menni. Pontosabban, Isten pontosabban mondta el. Látjátok, hogy mennyi szeretet meg türelem van az Istenben? Az első ígéret a bűnbeeséskor volt. Az Úr Jézus földre jövetele előtt évezredekkel. Az előbbi, amit olvastam, az Ézsaiás könyvének 11. fejezet, az 700 évvel. Ez itt 1000 évvel előtte Isten türelemmel, szeretettel várta, mutatta, óvta, vezette, rendezte úgy, hogy eljöjjön a Messiásnak az ideje. Dávid családján belül egy asszonynak kell lenni, nem is akármilyennek, hanem egy szűznek. Hát elég sokan kiesnek, aki szűzen fogan és fiút szül. Ezért maga az Úr fogja átadni nektek. Ez egy biztos, felismerhető, tuti jel lesz. Na, ő a Messiás. Íme egy fiatal nő, vagy egy szűz, aki most várandós, fiút fog szülni, és Imánuelnek nevezik majd el. Mit jelent ez az Imánuel név? Van, akinek a karácsony során eszébe jutott ez? Velünk az Isten. Velem az Isten. Teljessé lett, amikor azt mondta, hogy bár én elmegyek a mennybe, de elküldöm a Szent Lelket, hogy veletek legyen mindörökké, sőt, ti bennetek lesz. Krisztus lelke mindörökké az övéiben van. Lehet ez egy olyan ünnep az idei karácsonyban, amikor Isten ráhúzta a fókuszt Krisztusra, nem lehet más, csak ő, csak ő, és ő meg azt mondja, én veletek vagyok minden napon, mert a szemem fénye vagy. És akkor visszaérünk Mikeáshoz, ez az utolsó prófétai sorból, amit mutatnék. Te pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen, király. Király a jászolban. A leghatalmasabb, a legerősebb, az örökké való dicsőséges Isten sebezhetővé, kiszolgáltatottá és segítségre szorulóvá lett. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba. Látjátok? A Szentírás évezredek alatt csak néhány pontot emeltem ki. Egyenesen, világosan Krisztusra mutat. Ez nem lehet másképpen, csak ahogy, hogy Istentől ihletett. Különben más esetben olyan, mint ha felvenném a telefont, találomra nyomkodom a számokat, és akkor is Gabika veszi fel. A valószínűség számítás szabálya szerint, nálam itt azért vannak okosabbak is, valaki azt mondta, hogy ha az Úr Jézusról 8 ószövetségi prófécia beteljesedik egy személyen, akkor annak a találomszerű, tehát hogy véletlenszerű megvalósulására 10 a 17-en 1, a 10 a 17-enhez, el se tudom képzelni ezt a számot, 1-es után leírunk 17 nullát, ugye? Jól mondom? Valaki egyszer így fogalmazott, egy állítólag nagyon okos ember, hogyha $1-osokkal beterítjük Texas területét 30 centi vastagon, akkor ez annyi, és akkor egy darab $1-ost abból kiveszünk, arra teszünk egy jelet, bekeverjük a többi közé, és helikopterről egy vakembert beeresztünk oda valahova, és ő azt az egyet fogja kivenni. Ennyi az esélyre, a véletlenszerűségre. Egészen biztos lehetsz benne, te is, meg én is, hogy az Ószövetség Istentől ihletett. Egészen biztos lehetsz benne, hogy a Szentírás megbízható. És az a Jézus, akiről a Szentírás beszél, megbízható. Most már nem kiszolgáltatott csecsemő, aki egy időre az lett. Még néhányat. Még az se elég, hogy ez a fiú Betlehemben, meg a szűz, meg mindent, ezek már olyan biztos. De itt például ezt a fiút a saját népének el kellett utasítania, a pogányoknak meg el kellett fogadnia. Ézsaiás 53. Ezt a fiút el kellett árulni 30 ezüstért. Le volt írva Zakariás próféta könyvében. Előre. Ezt a fiút keresztre kellett feszíteni kezének és lábainak átszegezésével. Honnan mondom? Melyik Zsoltár? 22. Zsoltár, 16. vers, ha jól emlékszem. 22. Átszegezték kezeimet és lábaimat. Csak zárójelben mondom, megtérésem előtt körülbelül 2 hónappal egyszer itt a főtéren az antikváriumba jártam, bementem. Leemeltem egy régi Bibliát, és találomra felcsaptam, és az a 22. Zsoltár jött elém. És nem hittem a szememnek. Ez oda van írva. 28 éves voltam, és nem tudtam róla. Amelyik így kezdődik, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Kezeimet és lábaimat átszegezték kicsit később. Néztek rám. Köntösömre sorsot vetettek, mintha előre leírta volna, és Dávid 1000 évvel korábban élt. 28 éves voltam, és fogalmam se volt róla, hogy ennyire egy nagyszerű a Szentírás. Ennyi gyönyörűséges az Istennek a munkája, hogy elérje a szívünket. Lehet, hogy azért csinálom ezt ma is, mert én olyan vagyok, akit így ért el az Isten. Nézd csak, látod a Bibliában ezt a Jézust? Látod? Ennek a fiúnak fel kellett támadni a halálból. 16. Zsoltár, 10. vers, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, és nem engeded a szentednek, hogy romlást lásson. Nem akármilyen fiú. Isten egyszülött fia, aki szűztől érkezett erre a földre, tökéletes életet élt, bűntelen tökéletességet, szenvedett, vérezett, meghalt értünk a Golgota keresztjén. Eltemették, aztán pedig a 3. napon feltámadt. Felemeltetett, felment a mennybe. És a neve, ahogy mi mondjuk, Jézus. Amit most csináltam, mutattam néhány előképet Jézusról, és mutattam néhány proféciát, mondjuk 15-20-at, nem nagyon többet, nem számoltam meg. És én közben hiszem, hogy a Szentlélek pedig bemutathatta neked azt a Jézust, aki az igazi. Akit nem lehet zsebre tenni, mint... De ilyenkor az a kérdés, hogy mit kezdesz vele. Mindig ez a kérdés, hogy azzal a Jézussal te mit kezdesz. Lehet őt megkoronázni, vagy királyként fogadni az életedbe, de lehet keresztre feszíteni. Lehet hinni benne, és lehet nem hinni. Nem kell még, vagy egyáltalán nem kell. Lehet követni őt, és átélni azt, hogy az életedben bármi mész keresztül, az az ember lett Isten, aki végigélte 33 évét a földön, akiről azt olvassuk, hogy betegség ismerője, fájdalmak férfia, aki ismerte jól az elutasítottságot, a megvetettséget, persze ismerte az örömet, meg a győzelmeket is, de nagyon sok fájdalomban volt része. Érti, tudja, hogy mi van benned. Tehát az a kérdés, mit kezdesz vele? Ahogy ő mindenét kész volt odaadni, kész vagyok-e, meg te, meg én, mindenünket odaadni neki. És akkor idén egy olyan karácsony lehet, ami kiemelkedik az összes többi közül az életedben. Jézus ezt mondta, aki nincs velem, ellenem van. És aki nem velem gyűjt, az tékozol. Inkább vele. Inkább vele. Talán azt mondod, mint ahogy én is ezt mondhatom, nem értek mindent. Én se. És tudod, mit teszek hozzá? Örülök, hogy nem értek mindent. Ebből. Azért nem, mert ha mindent érthetnék, akkor valójában Isten olyan kicsi lenne, hogy beleférne az én értelmi képességeimbe. Az intellektusomnak a kapacitásába, mondjak még olyan szavakat is, amiket lehet, hogy én se értek. Szóval, ha olyan kicsi lenne, hogy ide minden beleférne, akkor nem lenne méltó arra, hogy megbízzak benne. Akkor nem. Akkor az az Isten túl kicsi lenne. Esetleg zsebre lehet tenni. De nem lehet. Ő az igazi pap. Ő az igazi proféta. Ő az igazi király. Az Ószövetség bemutatja őt. Én nem sok mindent értek, tényleg nem. De hiszek benne, és szeretem őt. Hát nem egy csodálatos könyv. Hát nem egy csodálatos megváltó. És ha elhiszed azt, hogy az első eljövetelére a proféciák beteljesedtek, akkor kénytelen vagyok elhinni azt is, vagy kénytelen vagy elhinni, hogy a második eljövetelére vonatkozók is be fognak teljesedni. És eljött először, megváltóként, szolgaként, ahogy énekeltük is, hogy felkészítsen téged, meg engem arra, hogy amikor majd királyként visszajön, akkor készen legyünk. Hát nem egy csodálatos könyv? Hát nem egy csodálatos Isten? Nem egy csodálatos megváltó? Én itt most befejeztem.